Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában könyvet ajánlunk, Jókai Mor 33-szor. Ez a könyv lesz Olá Andrea műsorának témája. A szerző Salendre, az újságmúzeum.hu alapítója. Tőle ismerhetjük meg a könyv részleteit és érdekességeket Jókai életéről.
Könyvben utazom, ahogy mindig, most éppen időben, mégpedig az 1825 és 1904 közötti időszakba, ekkor élt ugyanis Jókai Mor, aki megtanította az embereket az olvasás szeretetére, és az írókat, a kortársait pedig írni tanította meg. Erről is hallunk majd ebben az interjúban. Salendre a vendégem, akit jól ismernek az olvasók, hiszen az újságmúzeum.hu című weboldala és könyvei a Mi Magyarok trilógia révén sok-sok érdekességet mutatott már nekünk a múltból, ezúttal pedig Jókainál töltött fél évet. Új kötete, 33 írása, az író életébe, szokásaiba, szenvedélyeibe nyújt betekintést. Ebben az órában igyekszem minél több témát felvillantani a kötetből, mintha végig száguldanánk Jókai életének 80 évén. Tehát Jókai Mor 33-szor, kezdjük azzal Salendrével, miért kezdett behatóban foglalkozni az író életével.
Hát a Kertész Imre Intézet keresett meg azzal, hogy jó lenne, hogyha a sajátos stílusomban és ez az ismeretterjesztés, amiben ugye hát ez az élvezeti faktor, pontosabban az érdekesség faktor elég magas, hogy ezt ebben a stílusban próbálja meg kicsit Jókait közelebb hozni 2025-höz, ugye 200 éve született. Én nem nagyon örültem, mert én mindig az embert álltam központba, és itt is lehetőségem volt arra, hogy megmutassam Jókait, mint az embert, és úgy néz ki, hogy sikerült is. Elég hosszú ideig kutatgattam Jókai életében, és tényleg olyan momentumokat találtam, olyan érdekességeket, olyan szenvedélyeket, amely nem volt annyira fókuszban némelyike, tehát nem tárgyaltak ki, vagy ha ki is tárgyalták régebben. Tehát örülök, hogy megszülethetett ez a kötet.
Na jó, ha már a szenvedélyeknél tartunk, a csillagászat iránti, a rózsák és a kertészet iránti, vagy mondjuk a csigák, kagylók, tengeri lények iránti szenvedélye nem volt szerinted annyira ismert?
A csigák annyira szerintem nem volt ismert, a csillagászat sem, de ami leginkább nem volt fókuszban szerintem, és az is egyfajta szenvedély, ez a párbaj szenvedély, ami szintén jellemző volt. Nagyon érdekes, hogy Jókai maga mesélte. Ugye csak kezdjük ott, hogy a március ifjakat mi már úgy látjuk, és Jókait is már ugye a későbbi ábrázolások miatt egy ilyen idősebb úriemberként helyezzük el magunkba, miközben szőke volt, kékszemű, és 23 éves a forradalom idején, Petőfi Fischer volt több 25 évesnél, és hát ugye azt is tudni lehet, hogy ezek a heves vérmérsékletű fiatalok sokat párbajoztak. Például Petőfi párbajozott Vasvári Pállal, és Jókai sem maradt ki belőle. Ő nem volt egyébként párbajpárti, de azt mondta, hogy a magyar vérmérséklet olyan, hogy elkerülhetetlen, meg a másik az, hogy ha nem lett volna kard meg pisztoly, akkor ő szerinte fokossal párbajoztak volna a magyarok, ami szintén súlyos sebeket ejthet. Ő egyébként két párbajban vett részt, az elsőt Bujovszki Gyulával, már megint egy márciusi ifjú, vívta a felesége miatt, a Bujovszki Gyula felesége miatt, aki színésznő volt, és a Jókai szerkesztette Honban jelent meg egy nem túl hízelgő kritika a művészetéről, és akkor Jókai és Bujovszki ment párbajra, karpárbajra, szerencsére megmaradta, majd Puszki Ferenc a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatójával párbajozott, ahol csődöt mondott Puszki pisztolya, és Jókai megtehette volna, hogy lepuffantja a riválisát, de szerencsére nem tette meg, és hát ki is jelentette, hogy ő fegyvertelen emberre nem lő. Tehát ez leginkább a párbaj talán, ami nem volt annyira közkeletű, de a többinél is találtam olyan kis érdekességeket, finomságokat, ami én még soha nem olvastam, és akkor az már jót is jelent.
Igen, erről beszéljünk, hogy mi az, amit biztosan nem, mert szeretném, hogyha kiderülne ebből a mi interjúmból, hogy mennyire árnyalja a Jókai képet a te könyved. Tényleg azért annyi apróság a viszonyairól, a családi körülményekről, a konfliktusokról.
Én azokat a kis apró bombonokat kedvelem, amelyek lehet, hogy 1867-ben egy szép tavaszi napon megjelentek valamelyik újságban, de azóta nem kerültek elő. Például nekem nagyon tetszik, és ezt mindig elmesélem, elnézést érte, ami kifejezi Jókainak a humorát, ez a bizonyos eset, hogy hogy megírta egy olasz lap, hogy öngyilkos lett 1994-ben, és Jókai elment a Nemzet szerkesztőségbe, és mondta, hogy hát ezt helyre kell hozni, és írjátok meg, hogy nem lettem öngyilkos, hogy is lehettem volna szület idején. De a másik, ami még érdekesebb, és ami meg jól jellemzi azt, hogy mennyire eltávolodtunk 48-tól, és attól a korszaktól, és a mindennapoktól. Ugye Jókai Petőfivel együtt szerkesztette az Életképek című lapot, amihez adtak egy divat képet minden héten. A hölgyek kedvéért, ugye a francia vagy bécsi divat legújabb vívmányát mutatták be, hát habos-babos ruhákat. És kitört a forradalom, és Jókai azt mondta Petőfinek, hogy hát itt van a nagy eszme, meg a magyar szabadság, hogy nem kell már ez a divatkép. Na most akkor 1500 példányban fogyott hetente az Életképek, és miután kivették a divatképet, lement 300 példányra. Tehát kiderült, hogy a hölgyeket az eszmék izgatják, de a divatképek talán még inkább. És ekkor mondta azt Jókai, vagyis pontosabban írta, hogy a nagy eszmét, azt morálisan győztünk, de hogy anyagilag viszont tönkrementünk. És ezek olyan kis finomságok, vagy például az ő és Petőfi kapcsolata, ugye az annyira nem közkeletű, bár gasztró történészek már hangsúlyozták, hogy ugye Petőfinek az E.T. Csiga volt a kedvence tormával, és ezzel kapcsolatban Jókai és Petőfi többször egymást húzták is, ugyanis amikor még nem jelent meg Jókai első regénye, akkor Petőfi, aki egyébként lobbizott, hogy megjelenjen, ő mondta azt Jókainak, hogy ha megjelenik az a regény, akkor megeszelettál E.T. Csigán, és akkor azt mondta Jókai, hogy hát hogy gondolod, hát nem vagyok én bolond, hogy később megette vagy sem, azt nem tudom, de ez a kis finom anekdota egyébként megtörtént. Történet is kicsit árnyalja azt a képet, amit Jókaira jellemző, és nekem nagyon leginkább az az üzenete Jókainak, hogy kicsit próbáljunk megélni a szenvedélyeinket. Ugye családunk van, gyereket nevelünk, munkánk van. Ez ugye egy adottság, egy jó adottság, de mellette éljük is az életünket. És ez szerintem nagyon fontos, engem megtalált Jókai, hiszen nekem is számtalan szenvedélyem van a családom és a munkám mellett, hiszen kávéházi csészéket gyűjtök a század előről, meg van ugye egy saját újságmúzeumom, ami állandó elfoglaltságot ad, és nagyon is kell, és szerintem nem csak egy férfi embernek, egy hölgynek is kell az, hogy legyenek kis apró szenvedélyek az életében. Ebből a szempontból Jókai, mikor a halálos ágyán feküdt 904-ben, szerintem nyugodt lélekkel szenderülhetett öröklétre, mert ő tényleg tartalmasan élt, és megélte a pillanatot.
Uh-huh. És milyen érdekes, hogy az utolsó szavai ételhez fűződtek, mert ugye nagy ínyenc volt, és ugyan az E.T. Csigát nem kedvelte, de nagyon sok magyaros ételt viszont nagyon.
És hát ugye, ami fontos vele kapcsolatban, hogy a gasztronómia is izgatta, nem volt egyébként nagy étkű, de igazi ínyenc volt, hogy 1862-ben van egy legendás írása, a Vasárnapi Újságban jelent meg, ahol azt szorgalmazta, hogy legyen végre magyar szakácskönyv, olyan szakácskönyv, amit mindenhova eljut, mert hogy attól tartott, hogy a francia konyha leuralja idővel majd a magyar konyhát. De nyelvújító is volt az étkezéssel kapcsolatban, tehát ez a nyelvi játékosság, ami az írásod is jellemzi, az itt is tetten érhető volt, ételneveket talált ki, és hát rengeteg kedves étele volt, hát leginkább ugye a bableves, ami viszont köszönő viszonyban nincs ugye a mai bablevessel, hiszen ma csülökkeresszük, sárgarépával, fehérrépával, na ezek nem voltak benne, hanem köröm volt benne, és a köröm adott egy olyan egészen különleges állagot is ízt a bablevesnek, én kipróbáltam, nagyon finom, én nagyon örülnék, ha visszatérne egy-két étterem a valódi Jókai bableveshez, mert szerintem sokan meglepődnének, hogy mennyire ízletes.
Téged nem lepett meg, amikor először olvastál róla, hogy például az ő gyümölcsei, amit termesztett, hogy azok híresen kiválóak voltak, vagy hogy a szüretet nem véletlenül emlegette, mert hogy szőlőt is termesztett.
Engem szóval semmi nem lepett meg, ugyanis én korábban azért foglalkoztam ezzel a korszakkal, és ugye azt is tudjuk, hogy ugye Jókai Móra Svábhegyen görögdinnyét termesztett, na de hát ott volt a kortárs Zsolnai Vilmos, aki szintén görögdinnyét termesztett, és versenyeken indult, külföldi versenyeken indult a dinnyeivel, és Jókai is rendszeresen részt vett a pesti gyümölcs fesztiválokon, gyümölcs versenyeken, küldte a körteit, szilváit, almáit. Ez ott tetten érhető volt. Az emberek valahogy az az érzésem, hogy kicsit kíváncsiabbak voltak, és egy kicsit jobban le tudta kötni őket a valóság. Ugye most ezt mindenki tapasztalja, hogy zizegünk jobbra-balra, és úgy érezzük, hogy nincs időnk semmire, csak rohanunk. hogy ott valóban nem volt ennyire a világ gyors, mint most, és jobban el lehetett merülni, és ő meg is tette. Tehát gyümölcs, amit ugye gyümölcset termesztett, szőlőt termesztett, saját bora volt, és a saját borával volt a legbüszkébb. Ha valaki megkritizálta a valamelyik regényét, ezt Feszti Masa mondta az unokája idősebb korában, az nem zavarta, viszont ha valaki a svábhegyi borára kritikált mert mondani, akkor nagyon dühös lett. Nyilvánvaló, hogy a Svábhegyen nem olyan bor termett, mint mondjuk Tokajba vagy Villányba, de azt mondják, hogy nagyon finom bora volt. És a másik az, hogy időskori képen, ábrázolásokon Jókait látjuk a svábhegyi kertjében, akkor sokszor olyan kicsit Mogorva bácsinak tűnik a képeken. Ennek ellenére a korabeli lapok szerint a szüretti mulatságoknál nem egyszerű is az asztalon táncolt, és mindenkit vendégül látott, és hajnalig tartott a mulatság. Tehát nekem ez nagyon szimpatikus. Viszont az is érdekes, hogy szenvedélyes ember volt, de mellette nagyon fegyelmezett. Ugye azt, vagy csak vegyük azt, hogy íróként reggel pontban 7 órakor elkezdett írni, és az ebédig, amit ugye a laborfalvi Róza tálalt neki leginkább, addig ő írt, és nagyon-nagyon-nagyon sokat írt. Mikszáth Kálmán mondta ezt egyszer, hogy szerinte nem egy Jókai volt, hanem 3-4, tehát abban a szobában, a különböző sarkokban még elbújt egy-egy Jókai, mert hihetetlen mennyiséget írt. Volt 4 regényt írt egyszerre. És ezek nagyon komoly regények, és mégis képes volt rá. És hát ugye nem laptopon írt, és nem is írógépen, hanem kézzel, hát tollal írt, de nem golyós tollal. Tehát elképesztő munkabírása volt. Én nem is értem egyébként, hogy ennyi minden hogy férhetett bele az ő életébe. Viszont az egészen az a célom. Ugye készítettem volna olyan könyvet, ahol ebben is vannak lábjegyzetek, megjegyzések, hogy források, megjelölések, de egy olyat, amit igazán 3600 oldalon magamnak írok, és nagyon elégedetten fölrakom a könyvespolcra, és talán majd az unokám azt mondja, hogy hát a nagypapa milyen nagy könyvet írt, de szerintem nagyon fontos, hogy főleg most, amikor nagyon nehéz ebbe a zajba megtalálni az embereket, kultúrával sem könnyű, hogy akkor egy olyan oldalról mutassunk be egy írót, ami egy kicsit képbe hozhatja és visszahozhatja, és szerintem ez egy jó megoldás. Nem véletlen, hogy Jókai Mórról jelent meg képregény is, meg jelent meg mesekönyv is. Ugye ez egy nagy dilemma, hogy akkor most ez mit jelent, hogy bár azt szeretnénk, hogy művelt legyen a fiatalság, de mégis talán még mi tesszük butábbá, nem az a cél. Az a cél szerintem, és azért kell tenni, hogy az alapérdeklődést felkeltsük. Tehát ne úgy lássák Jókait, mint egy idős bácsit, aki benne van a történelemkönyv 643. oldalán, hanem egy olyan emberként, aki olyan volt, mint mi. Voltak szerelmei, voltak nőügyei, megélte az életét, voltak szenvedélyei, és közben zseniális író volt, ezt se felejtsük, ugye, mert ez a legfontosabb.
Érdekes látni a könyvben, ugye egy-egy részben, hogy mi volt a reakció a megjelenő regényeire, vagy hogy mennyire irritálta például az Uralkodó családot az, hogy részenként jelent meg a regénye, és mondták, hogy legyen már egy kötetben, mert ők ezt így nem tudják olvasni, és egyébként az Uralkodó családhoz, tehát Ferenc Józsefhez, Rudolf Főherceghez és Sziszihez fűződő kapcsolata, szerintem mindenki számára nagyon érdekes lehet.
Hát az a leginkább az az érdekes, és számomra is ez volt egy nagy kérdés, hogy van egy forradalmár ifjú,
igen,
aki az írásaiban ostorozza Ferenc Józsefet, majd eltelik 30 év, és bejáratos az udvarba, és az a megjelent könyvének első példányát gyönyörű díszborítóval a Sziszinek, vagyis Erzsébet királynének ajándékozza, hogy jött ez az átalakulás. Ezzel kapcsolatban egyébként én megnyugodtam. Jókai rengeteget írt az ő politikai nézeteiről a Hon című labba, és minden alkalommal kristálytisztán kifejtette, hogy ő a magyarság megmaradásában csak azt látja megoldásnak, hogyha kiegyezünk a Habsburgokkal. És a másik az, hogy itt volt egy szerencsés találkozás. Ugye Rudolf trónörökös kilógott egy kicsit ebből az udvarból, nem is nagyon szerette azt a közeget, de viszont egy már művelt és író ember volt, és itt jött egy kapocs Jókaival, és ugye az Osztrák-Magyar Monarchia írásban is képben című valóban nagyívű és impozáns sorozatnak a szerkesztője volt, Rudolf trónörökös kérte meg, de hát ugye azt tudjuk, hogy 1889-ben Rudolf öngyilkos lett, vagy hát meghalt. Sosem derül ki, mi történt. És hát, hogy ott volt egy törés, de nagyon jó viszont ápolt Sissivel is, jó Kaimor, meg az egész Habsburg családdal. És ami viszont érdekes, hogy itt szóba hoztad az elején ez, hogy az újságokban folytatásban jelentek meg a regényei. Ez is egy újdonság volt, és ez Jókainak a marketing érzékét mutatja. Ugye sokan azt mondják, hogy ha valahogy folytatásban lehozol egy regényt nap-nap után, vagy hét-hét után, akkor hát elolvassa most, hogy miért venné meg. És hát kiderült, hogy egyszerűen hogy az emberek nem olvassák el minden nap, meg önmagában csak gerjeszti a figyelmet, és ezek után pedig boldogan megveszik a könyvet, már ugye bekötött formába ezeket a folytatásokat. Ez is egy egyediség egyébként Jókainál, és káprázatos. De a legkáprázatosabb benne, és ezt mindenképp szeretném elmondani, hogy tényleg Jókai 48 után ebben a borús, rossz hangulatú országban megérkezett 52-től, ha datáljuk igazán az ismertségét, és onnantól kezdve Mikszátig, ugye 1880-as évek elejéig, Jókai volt az író. Ez több szempontból is megnyilvánul, ugye a rajongtak érte, ugye volt a Hölgy Futár című lap, amely rengeteg előfizetőt szerzett, miután berakta Jókai képét, Barabás Miklós litográfiáját, ha jól emlékszem, de mellette Jókai nagyon nagy szolgálatot tett, hiszen tényleg egyrészt megtanította olvasni az embereket, ezt egyébként 60-i báróval nyugatmecénása is mondta, hogy ez volt egy nagy jó szolgálata. A másik az, hogy én szerintem adott egy tartást, egy erkölcsi tartást is, hiszen a regényeiben azért az erkölcs az mindig fontos volt, ami ugye abból fakadt, hogy egy hithű református családban született, és hát szórakoztatta és tanította a nemzetet 30 éven át. Azért ezt ne felejtsük el, én ugye a sajtót is kutatom, meg a sajtótörténetet, hogy itt egy hihetetlen bénultságról beszélünk. Tehát itt tényleg az osztrák sas, az tiszkarommal fogta ezt az országot, és az 50-es, 60-as évek nihilje után, ez egy paradicsomi állapot volt már a kiegyezés utáni időszak, amikor már szabadabban lélegezhetett mindenki, és akkor volt egy Jókai, aki viszont mesélt, és olyan stílusban és olyan káprázatos nyelvi gazdagsággal, ami tényleg egyedülálló. És ami nagyon érdekes, hogy sokan azt gondolhatják, hogy az utódok nem tudnak mit kezdeni Jókaival, de mindenki büszke volt rá. Márai Sándor mondta azt, hogy ő megtanított minket írni, írótársakat, de olyan szinte, például a fiatal Móri Zsigmond az Újság nevű lapnál volt fiatal korában, és kiküldték, menjen el a Jókai halottas házához, pontosabban az Erzsébet körúton a második emeleten volt ugye fölravatrozva, nem vitte rá lélek, a temetésre sem ment ki, annyira megrendült, és hát csak azt sajnálta, hogy ő igazán sohasem találkozhatott Jókaival, de hát mindenkire olyan hatással volt, hogy Heltai Jenő is mesélte egyszer, hogy fiatal korában egy asztalnál ülhetett Jókaival, és hát akkor a nagy mester ugye tanácsokat osztogatott, és mondta, hogy semmire nem emlékezett belőle utólag, annyira hatással került, hogy ott lehet a közelében. És senki nem tagadta meg őket. Nyilvánvaló, hogy voltak új irányzatok, új irodalmi irányzatok, amik más képviseltek, de mindenki valahol egy tanítónak, regényírásban főleg tanítónak tartotta és tartja szerintem ma is Jókait. Bár teszem hozzá, hogy sokat kell tennünk azért, hogy még most is, hogy Jókai őt megillető helyre kerüljön. Azért ne felejtsük el, hogy a halála után még jóval később is ő volt a legnépszerűbb író Magyarországon, megelőzve Mikszátot és Benedekeleket. De most azért azt tudjuk, hogy a könyvtári statisztikákat böngészve hát nem tartozik Jókai a legkedveltebb szerzők közé, hát ezért tenni kell, hogy ez változzon.
És amit általában fölhoznak problémaként, a leírások, a hosszú leírások, ami nyilván gyönyörűségére volt a korabeli olvasónak, és pont akartam kérdezni, hogy beszéltünk-e arról, hogy honnan volt neki ez a mesélőkedve egyrészt, tehát hogy honnan örökölte, vagy honnan hozta. Másrészt pedig az, hogy tehetsége volt a festészethez, az mennyiben számított az ő írásmódjában?
Az ő műveltsége és a világra való kíváncsiság az főleg az édesapja által, Jókai József által érkezett hozzá. Jókai József egy nagyon művelt és sokrétű ember volt, őt is érdekelte, izgatta a festészet, az irodalom, érdekes, tőle kapta ezt a fajta varást, mellette meg az édesanyja, az pedig a, hát a vallásos nevelést és azt a tartást, amit, ami a református vallásával együtt beleívódott. Hát ilyen közegben nőtt föl, és hát mesélni az édesapját hallotta sokat, de nem eleget sajnos, ugye, mert 13 éves volt Jókai, mikor az édesapja elhunyt. De nagyon érdekes, ugye most a Jókai év kapcsán nagyon izgalmas előadásokat is lehet hallani, és hallottam én is a Jókai és a festészet viszonyáról. Ugyanis nagyon fontos, hogy veszük a tájleírásait is, hogy a Jókai képekben írt, és úgy is gondolkozott, mint egy festő, miközben írt, és ez tényleg tetten érhető az írásaiban, és varázslatos. Teszem hozzá, hogy festőművészként, ha valaki látta a képeit, festőművész istán lehetett volna, mert elég képzett volt az ecset használata, sőt, hát ugye fiatalon az is akart lenni, tehát amikor még pápán volt a református kollégiumban, akkor ő még azt mondta, hogy ő festőművész lesz. Szerencsére sikerült meggyőzni, hogy inkább az írás válassza, de hát itt látszik megint a szenvedélyesség és a sokrétűsége, tehát egy hatalmas talentum volt. Amúgy pedig én tartom azt, hogy ha valaki tehetséges, akkor az valahol ki fog türemkedni, de nem csak úgy van, hogy valaki egyben tehetséges. Szerintem a tehetség az egy Isten áldotta adottság, amit viszont ki lehet aknázni, hogyha az ember fölismeri, vagy a környezete, de az nem biztos, hogy valaki csak egy valamiben tehetséges, viszont az olyan, mint egy gyémánt, azt csiszolni kell, és meg kell lelni.
A Jókai 33-szor című kötet tehát 33 írásban mutatja be Jókai Mór sokszínű életútját, szerelmeit, szenvedélyeit, hobbijait és természetesen az életművét is. Kis szünet után jövünk vissza a második részre.